Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihárd vagyok, a műsorvezető. Önök a Világszámot hallják itt az Inforádióban. Észak-Afrikába fogunk ezen a szombaton majd kirándulni, az elkövetkezendő egy órában. A műsor második fél órájában majd Egyiptomba megyünk el, és most pedig elindulunk egy olyan helyre, ahová azért olyan nagy számban nem mennek magyar turisták. Mert ha megnézzük, hogy mi a legnépszerűbb az észak-afrikai úti célok között, akkor most hát a Kanári-szigeteket hagyjuk, mert ugye Spanyolországhoz tartozik, igazából európai jellegű, bár ott van Afrika lábainál, tehát egy kicsit más dolog, tehát hagyjuk így a sziget területeket. Nem nézzük meg a szárazföldi részt, hát ugye Marokkóba mostanában egyre több magyar vendég megy, Marrakesh nem tengerparti ugyan, de a hangulatában a lefejezettek tere, a piac, a bazár, a klasszikus, legendás épületek, ezek olyanok, hogy az 1001 éjszaka a világában képzeljük magunkat, még akkor is, hogyha egyébként ugye ez nem itt játszódik, de a hangulat az tényleg hasonló egy picit, meg hát Agadir a pálmafák sorával, tehát tényleg úgy Marokkó nagyon népszerű. Tunézia, nekem nagy kedvencem, még a Skyway kezdett el ide utaztatni, és aztán indultak a chartergépek, és töretlen volt a népszerűsége a magyar vendégek körében. Ugye itt a tengerparti nyaralás, plusz szoktak csinálni egy ilyen kis kombót a magyar turisták, lemennek Kebilibe, abban a részre, ilyen kis oázisba, ahol magyarok fedezték fel a hőforrást, a melegvizes forrást Kebilibe. És az egész település szinte a magyar kutatóknak köszönheti a fejlődését, és van egy nagyon jó kis melegvizes tó is itt. Aztán van egy nagy sóstó, a kiszáradt, és át lehet menni autóbusszal vagy autóval, a közepén van egy kis út, és eljutunk a 100 000 pálmafa városába, ahol van egy állatkert, ahol a tevét kólával itatják, és ezt nagyon látványos, szeretik a turistát, meg ijeszgetik őket egy kígyónak látszó bottal. Ennek is megvan a kis hangulata, és akkor van egy érdekes kis erőd, egy arab erőd, amit szintén megnéznek a vendégek. Meg hát Matmatába, a berber benszülöttek világába is elvisztek minket, bár hozzáteszem, én sokszor jártam, és hát utána már olyan volt a sokadik tanulmány után, hogy már mertem kérdezgetni ott, és hát kiderült, hogy egyébként oda mennek dolgozni a beduinok, mert egyébként a szomszéd faluba laknak, és nem a barlang lakásokba, de hát a turisták szeretik azt, hogy ott holybá tűnik, mint hogyha a barlang lakásokba laknának, tehát kicsit rásegítenek a turizmusra, de hát azt gondolom, hogy ezzel semmi gond, mert skanzenek is vannak, és a csillagok háborújának az ott maradt maradványait is sokan nézegetik még, ugye a Tatooine nevű település, az itt van, és hát aki látta a filmet, tudja, miről beszélünk. Úgyhogy tényleg lehet Tunéziában ilyen kétnapos túrát tenni, van egynapos meg kétnapos sivatagi látogatás is, ez nagyon-nagyon jó. Tehát viszonylag kis helyen sok mindent lehet látni, és hogyha két nap elmegy az egy hétből, akkor pont még nagy kaland lesz, és még fürödni is lehet egyébként Kebilibe, mert olyan szálláshelyen vannak a magyar turisták jellemzően, ahol van kellemes kis medence, még amikor ilyen április időszaka van, akkor is bőven lehet fürödni, hát májusban meg már mindenhol lehet fürödni, mert akkor ez már szezon. Úgyhogy Monastir, Hamamet, Szósz környéke tényleg a tipikus úti célok egyike Tunéziában. És hát itt van Egyiptom, majd bőven mesélek a műsor második felében erről is, de hát ez a nagyjából a magyar turisták esetében a kedvességi sorrend is, hogy Egyiptomban nagyon sokat megyünk, aztán Tunéziába, Marokkóba, és jóval kevesebben megyünk Algériába, pedig azért is érdekes, mert hogy nincs tömegturizmus. Nyilván azért a sivatagi területeken óvatosan kell közlekedni. Itt azért vannak olyan dolgok a múltból, amelyek elrémiszthetik a turistákat. Pedig Algéria nagyon érdekes. Hát a földközi tenger partvidékétől a Szaharáig terjedő hatalmas területről beszélünk. Római kori romokkal, különleges sivatagi városokkal, meg hát izgalmas kis metropoliszokkal, tehát olyan nagyobb városokkal is, ahol még nem csak a bazár jelenti majd a látnivalót. A fővárosról sokan azt mondják, hogy ez a fehér város, mert hogy ilyen labirintusszerű, nagyon sok fehér épület van, és a modern francia negyed, meg az arab hangulatú labirintusszerű óváros, az így ötvöződik. Van egy Hamma nevű botanikus kert, ami szintén kötelező látnivaló, és a mártirok emlékművét is rengetegen megnézik. Algériában az egyik várost, Konstantint úgy hívják, hogy a hidak városa, mert hogy meredek sziklákra épült, és azért érdemes ide eljönni, mert lenyűgözőek a függőhidak, amelyek itt vannak. A világ legjobb állapotban fennmaradt római kori romvárosai közé tartozik két algériai település is, Timgad és Djemila, tehát ide is érdemes elnézni. És hát a Szahara, ahová rengetegen mennek. Mert hogy van egy híres nemzeti park, ahol amikor sétálgatunk, vagy ahol megy a terepjárónk, akkor úgy érezzük, hogy hát ez egy holdbéli táj. És aztán egyszer csak ott vannak egyre nagyobb hegyek, majd a hegyeknél, ha megállunk, akkor bemegyünk egy barlangba, és őskori barlangrajzokat láthatunk itt. Nagyon-nagyon-nagyon érdekes tényleg a szaharai, algériai terület, és van egy olyan völgy, a Gárdája, ahol nagyon sok fallal veszik körbe az egyik települést, és egy különleges vallási közösség lakja, de persze a turisták azért ide is be tudnak menni. Tehát Algéria tényleg olyan, hogy nem találkozunk rengeteg turistával, nem az, hogy mindenhol sorba kell állni, nincs minden kiépítve, és mégis római kori emlékeket találunk, hát persze mindenhol arab bazárok vannak, jó sok helyen őskori barlangrajzokat is megnézegethetünk, holdbeli tájakat a Szaharában, vallási közösséget, ami nem skanzenszerű, hanem tényleg még élő, függőhidas mesebeli települést, és érdekes botanikus kertet a fővárosban, úgyhogy sok minden van. Persze azért érdemes tudni azt is, hogy a déli sivatagi régiókban meg a távoli területeken sokszor érdemes rendőri kísérletet kérni, sőt, van olyan hely, ahová úgy lehet elmenni, hogy kötelező ez a külön kísérő fogadása, ami nyilván pénzbe kerül, de egyébként nem drága az itteni kirándulás. És hát persze vannak határrégiók is, ahol azért nem biztonságos, azt gondolom, ott lenni, meg hát voltak azért itt már durva dolgok, úgyhogy oda semmiképpen nem javaslom, hogy turisztikai célból bárki utazzon. Algériában még odafigyelnek azért arra, hogy öltözik az ember, tehát itt azért a térdet takarni kell, hosszú nadrág javasolt a legtöbb helyen, könnyű vászonnadrág, a vállakat is takarni kell, ha pedig valaki Ramadán idején utazik, akkor a tilos az étkezés nyilvános helyeken, az ivás és a dohányzás is. És azért azt is érdemes tudni, hogy utazási irodával lehet, hogy Algériát egyszerűbb megugrani, mert hogy az egyéni utazás nehézkes lehet, mert sok esetben bizonyos régiókban meghívó levél is kell, tehát hogyha valaki szervezett utazást választ, akkor itt talán egyszerűbb. Nagyon figyelni kell arra, hogy tilos olyan helyen fényképezni, ahol katonai vagy rendőri épületek vannak, és jó esetben csak megnézik, hogy kitöröltük-e a képeket, tehát az a legjobb eset, tehát itt azért komoly gond is lehet ebből. De azzal együtt a római kori emlékek, a sivatagi expedíciók egyaránt érdekes lehet. Algériában találunk egy 2000 méternél magasabb csúcsokkal övezett csodás nemzeti parkot. Rengeteg túrázó jön ide. A hegylánc neve egy berber szóból ered, és azt jelenti, hogy nagy hideg. Hát persze azért a nagy hideg nem egy norvégiai hideg, nem ezt kell elképzelni. És a turisták felmehetnek az 1563 méter magas Tizinkulal hágóba, és itt tényleg izgalmas kirándulást lehet tenni. Algéria északi hegyvidéke valóban nagyon érdekes. 1500-1600 méteres, meg 2000 méter magas hegyeknél járunk, és itt lehet aztán túrázni. Gyalogosan is, de hát sok helyen autóval is bőven megtehetjük ezeket a részeket, és mesebeli kilátópontokat találunk. Az Ahaggar Nemzeti Park szívében találunk egy olyan helyet, ahol egy híres francia szerzetes élt, és neki az otthonát is, egykori otthonát is sokan felkeresik. A környéken különleges bazalt kúpokat találunk. Ilyenkor a turistákat általában a szabadtéren vendégül látják a szervező utazási irodák, és hát nyilván úgy vendégül látják, hogy egyébként az utárát magát kifizettük, és akkor nagyon szép helyen így kiterítik a finomságokat, és a berber csemegéket is megkóstolhatjuk. A naplemente nézegetés még itt szinte kötelező, mert olyan szép, gyönyörű hegyek között vagyunk, és vannak különleges formájú sziklák is mindenhol. és az északi algériai hegyvidéki túránál egy olyan program van még, amit szerintem kár kihagyni, ha valaki erre jár, az a csillagnézegetés. Mivel hogy gyakorlatilag nulla a fényszennyezés, ezért hihetetlenül erősen látszanak a csillagok. Ennél erősebben én csak az északi sarkvidéknél láttam. Ott tényleg olyan volt, mintha ott lennének szinte így karnyújtásra a csillagok. Ugye Rovaniemi környékén meg tőle északabbra is voltam, és akkor ott valóban nagyon erősek voltak a csillagok ragyogása, de itt a sivatagnál is a tejút sávját, a csillagképeket, mindent meg lehet látni és fel lehet fedezni. És Tuareg sátrakban van általában a turisták elszállásolása utána a csillagnézegetéseknél itt az északi hegyvidékes területeken. De hát hogyha délre megyünk, akkor is találunk sok mindent. Ugye hát most már meséltem a kicsit délebbi területeknél is, hát attól függ, hogy honnan nézzük, mert ugye hát nagy terület a Szahara, tehát hogyha a Szaharából nézzük, akkor ugye északon vannak a hegyes részek, hogyha meg mondjuk a Földközi-tengertől nézzük, akkor meg kicsit délebbre. Hát honnan indulunk ki, de az biztos, hogy a Szahara környékének felfedezése, meg az itteni hegyes dombos vidékek felfedezése az mámorítóan szép lehet, szervezett úton javaslom továbbra is. És hát a Szaharában persze megnézhetjük a napfelkeltét is, nem csak a naplementét, és valóban mesebeli kirándulásokat lehet tenni. A teázás szertartása az szinte kötelező itt, meg jó is kipróbálni, mert azért este hideg van, nappal meg meleg. Mint említettem, Algériában nagyon sok római emléket találunk, római színházakat, fürdőket, római kori bazilikák maradványait, amfiteátrumot, és hát síremlékeket is, nekropoliszt. Sok komoly, nagy kereskedelmi központ volt errefelé, de lakónegyedek rómaiait is meg lehet találni, úgyhogy bőven van miből választani. Ha Algériába megyünk, akkor a fővárosban azért a nemzetközi szállodák sokaságát találjuk, de ha elmegyünk egy sivatagi túrára, vagy felmegyünk a hegyekbe, és itt akarunk hosszabb időt eltölteni, akkor célszerű szervezett úton tenni ezt, és akkor Tuareg sátrakban szerveznek ellátásokat, de az itteni sátrakat, azokat nem úgy kell elképzelni, hogy hát minden esetben a földön alszunk, és mire reggelre fölébredünk, addigra már nagyon fáj a derekunk, hanem a sátrakban vannak ágyak, és igazából azon kívül, hogy nem a téglafal vesz minket körbe, hanem egy sátor ponyva, hát amellett kellemes a hőmérséklet, és minden működik, tehát nem kellett megijedni, mert egyáltalán nem problémás. Hát azzal együtt nem gondolom, hogy a mostani szezon slágere Algéria lesz, mert Egyiptom lesz, meg egy kicsit Tunézia, meg Marokkó, már ami az észak-afrikai úti célokat illeti, de Algéria felfedezése az ínyenceknek tényleg érdekes lehet. Ami nekem nagyon tetszett, az a sivatagi túra a gyönyörű hegyekkel, a tuaregeknél az étkezések, és a naplemente látványa, amint eltűnik a hegyek furcsa alakú képződmények mögött. Líbiában azért még mindig vannak komoly konfliktusok. Hát itt, amikor Kaddafi uralmát megdöntötték, akkor hát hallhattuk, hogy na akkor most az arab tavasz időszakában most utána majd eljön ott valami más. Hát a más az azt jelentette, hogy folyamatában küzdenek egymással a törzsek, rendszeres a polgárháborús összetűzés, és hát most már mi történt az utóbbi időben? Hát javult valamelyest a biztonsági helyzet, de még mindig vannak azért súlyos gondok, úgyhogy a beutazás csak helyi kísérővel lehetséges, engedélyekkel, korlátozottan, tehát nem azt gondolom, hogy Líbiában lenne érdemes bárkinek utaznia, úgyhogy a külügyminisztériumnál is érdemes megnézni a honlapját, hogy hol nem javasolt kategóriában van, hol óvatosságra intenek, úgyhogy azért ide biztos, hogy utazási iroda nem szervez utakat, de vannak persze azért helyi utazás szervezők, akik hatósági engedélyekkel bírnak, és akkor szervezgetnek ilyen utakat, mert hozzáteszem, mindenhol van turizmus a világban, tehát Észak-Koreában is van valamilyen szintű mindenhol, Líbiában is, de minden turistát rendőrök kísérgetnek jó pár helyre, úgyhogy hát azért ez még nem az igaz, amikor így felhőtlenül megyünk mindenhova. És ráadásul az utazás drága is, mert hogy hiába olcsó maga Líbia, hogyha a kötelező kísérlet meg a rengeteg engedély miatt mindig fizetgetni kell. Úgyhogy ez nem nagyon működik. De van látnivaló egyébként. az viszont kétségtelen, hogy Líbiában van látnivaló. Hát én nagyon régen voltam még, tényleg a 90-es években jártam Líbiában. Hát akkor még teljesen más volt a helyzet, és volt biztonság, meg nem volt azzal gond, hogy bármi történik velünk, hogyha erre járunk. Hát most már bőven van félnivaló. A római és a görög kor legfontosabb emlékei közül jó pár pedig itt Líbiában található, mert a világörökség része, ugye Septimius Severus császár szülővárosa is Leptis Magna, és ez egy ókori római város, hatalmas bazilikával, színházzal, meg tengerparti amfiteátrummal, és van Líbiának egy másik római kikötővárosa, monumentális háromszintes antik színházzal, ókori templomokkal, Jupiter, meg Ízis templommal, meg bizánci kori bazilikával, ez Szabrata, és van egy olyan város, ami az ókori görög világ fontos városa volt, Küréné, így hívják, Apolló temploma világhírű, és az itteni nekropolisz is a fő látványosságok közé tartozik. Tripoli Medina pedig a főváros színe, Tripolinak a központja, ahol az egykori föníciaiak által létrehozott épületeket találunk, meg Marcus Aurelius diadalívét, és mellette pedig oszmánkori mecseteket is. A vörös vár és a színes bazárok világa ez. Van egy oázisváros, Gadames, a sivatag gyöngyeként ismerik, sárral tapasztott vályokházak vannak itt Líbiában, és van egy fedett utcája, ahol be lehet vásárolni alaposan. Ez nagyon érdekes. Nalut hatalmas, többszintes ősi magtáráról híres, a berber építészet remek művének tartják. De nem csak ilyen épített örökség, városok, meg római görög emlékek vannak Líbiában, hanem az Akakusz-hegység csodái is, ugyanis itt a neolitikumból származó sziklarajzokat találunk, meg különleges formájú homokkősziklákat. Ha valaki Líbiába szeretne turistáskodni, hát először is helyi utazási irodával lehet utazni, szükség lesz egy líbiai utazási iroda által kiállított meghívólevélre, ezzel lehet igényelni vízumot, aztán kötelező lesz a helyi kísérő, meg engedélyre érkező iroda biztonsági emberrel, és az útlevélben nem szerepelhet izraeli pecsét vagy bejegyzés, meg hát vannak még országok, amiket nem szeretnek, úgyhogy ez is, erre is oda kell figyelni. A helyi utazási irodák egyébként bármilyen kemény is a helyzet, azért dolgoznak most is. A vörös várat megmutatják Tripoliban, a fővárosban, Marcus Aurelius diadalívet, sétát szerveznek az óvárosban, Medinában, és egy hagyományos líbiai étteremben vacsoráztatják meg a vendégeket. Leptis Magna, meg Villa Siléné, a világ híres római romvárosa, ugye Leptis Magna, és akkor ide elviszik a vendégeket. A Villa Siléné, ez pedig egy olyan hely, ahol gyönyörű mozaikokat lehet megnézni. Tripolitól nyugatra találjuk a Szabratát, amiről már meséltem, 70 kilométerre nagyjából, és gyönyörű ókori színház, meg a tengerparti romok felfedezése itt a program. A berber kultúrát pedig Nalutban, Nalut környékén mutatják meg a vendégeknek, Nafuzában, és Nalutban pedig a többszintes ősi magtárt részletik meg a vendégek, ami pedig szinte kötelező, ha már itt vagyunk Líbiába, a Szahara, itt a sivatag gyöngyét, Gadamest mutatják meg a vendégeknek. Szinte labirintusszerű az óváros, és gyönyörűek a mecsetek, de a házak tetején jó pár helyen gyönyörű tetőteraszokat is találunk, és akkor ide fel lehet menni, és be lehet nézni a többi részét a várostak, meg lehet nézni, nagyon-nagyon szép. És itt is van naplemente program persze, meg hát sok-sok vásárlási lehetőség a bazárokban. Egyébként a külföldi kártyákat nem fogadják el, legalábbis nagyon kevés helyen, úgyhogy ha valaki ide utazik, és helyi utazási irodának a szolgáltatásait veszi igénybe, akkor készpénzt kell vinni. Az eurót nagyon szeretik, de a dollárt is elfogadják, és kötelező olyan ruhát viselni, ami a vállakat meg a térdeket is elfedi. Szigorúan tilos az alkohol fogyasztása, és behozni is tilos. Úgyhogy ilyen téren azért mindenképpen figyelni kell. Tehát most Algéria és Líbia két olyan úti cél, ami egyébként nem közhelyes. Algériában is azért a délebbi területeken nem mondom azt, hogy tökéletesen biztonságos. Líbia meg szerintem nem túlságosan biztonságos, meg hát vannak olyan részek is, ahová meg ha megyünk, akkor nagyon veszélyes. Úgyhogy mit érdekesség meséltem el önöknek, hogy hogy itt is van turizmus, ezeken a helyeken is van turizmus. De ahová meg a magyarok mennek, az Egyiptom lesz, meg Tunézia, meg Marokkó. Marokkóban a lefejezett tetterét nézegetjük majd, Marakest és környékét fedezzük fel, meg a bazárt, meg Agadirba megyünk, ahol élvezzük a tengerpartot, meg a sok-sok tengerparti szórakozási lehetőséget, meg a bazárok hangulatát. Egyébként Casablancában is voltam többször Marokkóban, nekem az picit csalódás volt. Hát Rick kocsmáját is megpróbáltam megkeresni, a Casablanca című filmnek a jeleneteit, de hát nem találtam, bár van valami hasonló nevű hely, de hogy köszönő viszonyban nincsen a filmbeli hangulattal, és Casablanca egy nagy iparváros volt, úgyhogy ez nem jött be nekem. De voltam Rabatban is, meg Fezben is, azok már jobban tetszettek, de igazából ami nekem nagyon tetszett, az Marrakesh, hát nem véletlenül oda mennek a gépek is, ott tényleg volt egy egyedi hangulata a településnek. Agadir meg ilyen tipikus üdülő település, és akkor a turisták meg ott fürdőzgetnek, meg jól érzik magukat. Tunéziában meg Hammamet, Monastir, Szósz, ezek azok a helyek, ahol a turista üdülővárosokban lehet, és jól érzi magát, és akkor ott érdemes menni egy nagy túrát, így a sivatagba, Kebili, Matmata környéke, meg esetleg fel lehet menni éjszakra is. Marokkóban is az Atlasz-hegység oázisai érdekesek, az északi területeken is. A Tunéziában, Kartágóban is elmentem, hát az is egy picit nekem csalódás volt. Persze jó sok rom van, de hát tudjuk jól, hogy Kartágót lerombolták, és a helyét is felszántották, sóval beintették, de hát nagyjából így is néz ki. Tehát vannak oszlopmaradványok, föltártak pár dolgot, de hát most igazából nem annyira impulzív látvány. Aki történész, az annak talán érdekes. Hát én történelmet is tanultam az ELTE-n, meg ugye magyar szakra is jártam, és jó pár szigorlatot jeles érdemjeggyel megtettem, és az ókortörténeti szigorlatom is jeles lett az egyetemen, és mégsem éreztem úgy Kartágóban, hogy még pár napot ott maradnék. Hát nyilván, hogyha a szakterületem, akkor jobban tudtam volna értékelni. De ezzel együtt összességében Tunézia nagyon érdekes hely, és lehet élvezni az itteni turistáskodást, Egyiptomban meg szintén. Az elmúlt hetekben már sokat meséltem arról, hogy vajon hova érdemes utazni egyáltalán, hova utaznak sokan honfitársaink közül, hogyha nem tudnak most a közel-keleti válság miatt arra a helyre elmenni, ahova korábban tervezték, vagy nem akarnak egyáltalán hosszabb utat se tervezni, mert hát az Emirates-szel vagy a Katarral utaztak volna, és hát most ki tudja, hogy le tud-e szállni majd a repülőgép, meg nem lesznek egy csúszások. Az kétségtelen, hogy átrendeződik az utazási piac, és a közelebbi úti célok népszerűbbé válnak, de sokan kérdezték, hogy hát Egyiptomba akkor utazhatnak-e most vajon ebben az időszakban. Egyiptomból nem hallani semmi rosszat. Nagyon sok honfitársunk utazik jelen pillanatban is Egyiptomba, a Hurghada és Sharm el-Sheikh rendkívül népszerű ár-értékarányos terület, és most is utaznak. Tunéziába is várják a vendégeket, Marokkó pedig a marrakesi járat elindulása óta rendkívül kedvelt úti cél lett a magyar vendégek körébe, úgyhogy Észak-Afrika mindenképpen olyan úti cél, amit szerintem bőven fogunk majd látogatni az elkövetkezendő időszakban is, meg hát még most is sokan mennek, hiszen itt azért a március-áprilisi időszak is már olyan, hogy jó idő van, kellemes idő van, nem kell egy kicsit fázni, mint például nálunk ezen a hétvégén, hiszen itt azért azt hiszem, hogy talán mire a jövő hétre megjön az igazi jó idő, még azért ilyen 5-6 fokokat, meg 8 fokokat, meg 9 fokokat kell átélnünk napközben is néhány helyen. Reggel meg most 2 fok volt az ismerősöméknél, úgyhogy az biztos, hogy ott jóval melegebb van. Bár hozzáteszem, egyébként a sivatagban este eléggé lehűl a levegő, tehát akármilyen meleg van, még a nyári időszakban is a sivatagban fázni lehet este. Na de térjünk vissza akkor az észak-afrikai területeknek a titkaira, hogy egyáltalán miért szeretjük, mely országokat látogatjuk mi magyarok. A legelső célpontok közé tartozott Egyiptom. Főleg egyébként nem a klasszikus vörös tengerparti települések, hanem Kairó, mert hogy a piramisok vonzották a látogatókat. Tehát a rendszerváltás utáni időszakban egyébként egy magyarul remekül beszélő, nálunk tanuló arab fiatalember volt az, aki az első komoly irodát megcsinálta, amellyel már lehetett Egyiptomba menni. És aztán utána, egymás után, amikor jöttek a feltörekvő nagy irodák, a Tantúr, a Eurotúr, Jorgos, sorolhatnám tovább, hát mindenki csinált egyiptomi chartert, mindenki vitte a turistákat Egyiptomba, de hát ugye a klasszikus régi motorosok, az Ibusz is rengeteg-rengeteg turistát vitt Egyiptomba, és hát volt bőven annyi utazási iroda, a Westravel rengeteget, aki ide utaztatott, hogy lehetett miből válogatni. De mondom, hogy először még amellett, hogy a tengerpart, a kairói utazások azok rendkívül divatosak voltak, népszerűek voltak. Emlékszem még, hogy Kairó-Alexandria ilyen kínálat volt, és akkor tanultam meg, én is elmentem egy ilyenre, talán 89-90 táján, tényleg a rendszerváltás időszakában, és én akkor tanultam meg, hogy hát Alexandriában fürdeli azért kockázatos. Tehát az a strand, ahova viszik a vendégeket, turistákat, és a legjobb strand egyébként Alexandriában már kinézetre, mert homok van, meg szép a tenger, hát ott olyan ellenáramlatok voltak, hogy tényleg én viszonylag jól úszom, ha nem is vagyok egy Johnny Weissmuller, de nem tudtam visszaúszni. Tehát beúsztunk egy nagyjából úgy, mint éppen, hogy a lábam még talán leért részig, vagy talán már ott nem ért le, de mindegy, de akkorák voltak a hullámok, hogy hát ha le is ért egy pillanatra a lábam, akkor a hullámok miatt néha nem ért le is. És a hullámok egy idő után láttam, hogy nem kifelé visznek, hanem befelé, a tenger felé, valami áramlat van ott, és hát éreztem, hogy ebből baj lesz. Kedves barátommal, Attilával voltunk, és elkezdtünk integetni, hogy segítség jobb kezünkkel, és utána jött két helyi fiatalember, és hát lehet, hogy nem helyiek voltak, mert egyébként nem arabok voltak, hanem fekete fiúk, és ők is segítettek valahogy kimenni, de nekik is nehéz volt, és akkor ketten együtt így próbáltunk, egy picit húztak, toltak, vontak, én is húztam, és akkor valahogy kikecmeregtünk. De nem csak mi jártunk így, mi ketten, hanem az egyik utastársunk, mert ugye egy ilyen csoporttal mentünk, egy ilyen tanulmányútféleség volt, és az egyik csoporttársunk, egy kedves hölgy, az nem tudott visszaúszni, és be kellett menni érte szintén egy olyannak, akinek rutinja volt már, hogy hogyan kell leküzdeni itt az áramlatokat. Úgyhogy ezzel kezdődött az első nagy egyiptomi élményem, és azt mondtam, hogy azért kétszer is meg kell gondolni, míg valaki Alexandriában ott fürdik, hát egyedül meg pláne azért óvatosan duhajkodjon, mert olyanok az áramlatok. Tehát utána is lehetett hallani, még nemrég pár évvel ezelőtt is olvastam, hogy ott voltak halálos balesetek is sajnos, tehát nagyon-nagyon vigyázni kell, hogy valaki Alexandriában fürdik. Hát ezt is megtanultam, aztán elmentünk a piramisokhoz. Persze, nem is az első nap rögtön, hanem először mondom, tehát volt egy ilyen kis fürdős kaland, és utána ugye a csúcspont volt a piramisok nappal, meg a piramisok éjszaka is. És akkor még Egyiptomban úgy néztek ki a piramisok, hogy körülöttük nem volt annyi ház, mint manapság. Hát ma már Kairó úgy beépült, hogy gyakorlatilag Gizai piramisok Kairó külvárosa, és csak egy bizonyos szögből fotózva látjuk azt, hogy ott a sivatag, és ott vannak a piramisok, mert a másik szögből meg azt látjuk, hogy ott van a házak sokasága. Hát rendkívüli módon kiépült Kairó, és ma már nagyon zsúfolt ott minden. Akkor senki nem szólt még, hogy mondjuk neki támaszkodtunk a piramisnak, vagy a Sphinxnek, tehát tényleg lazábbak voltak a viszonyok. Be is lehetett menni a Keosz fáraónak a nagy piramisába, tehát ezzel se volt probléma, és nem is kellett brutális nagy sort kivárni. Nem voltunk annyian, mint manapság. Hát ma már néha lezárják, néha megnyitják, óriási sorok vannak, és csak akkor lehetsz egyedül, hogyha elsőnek érkezel. Hát ma ugye már 7 órakor nyitják, tehát ha valaki ott van, nem tudom, fél hétkor, tényleg 3-7-kor, akkor talán egy pillanatra át tudja érezni, hogy na hát akkor milyen ennek a hangulata, utána már turisták követik a turistákat. És ki lehetett próbálni azt is, hogy milyen a tevegelés ott rögtön a piramisok mögött, úgyhogy fel is ültem egy ilyen tevére, és rögtön meglepődtem, hogy azért kapaszkodni kell bizony, mert a teve úgy áll fel, hogy először a hátsó lábát állítja fel, hátsó lábával áll fel, és hát, hogy ne bukjunk orra, bizony erősen kapaszkodni kell, mert egy kicsit hátra kell dőlni, és egy kicsit hátra dőlünk, és úgy áll fel, akkor annyira nem lesz zavaró, és nem érezzük azt, hogy most át fogunk bucskázni a teve felállása miatt, így a teve elejénél. Minden esetre érdekes és izgalmas volt megtanulnom tevén ülni, meg tevén sétálni, úgyhogy akkor még vezették a tevét. Az akkori egyiptomi utazások tényleg főleg a piramis látogatások voltak, és egyes utazók már elmentek a Vörös-tenger környékére is, de annak a nagy szezonja csak jóval később kezdett el kialakulni. Jó magam egyébként ezt követően is a 90-es évek elején sokat voltam Egyiptomban. Volt egy nagyon kedves barátom, akivel az egyetemen együtt tanultam, és meghívott, úgyhogy El Alamein környékén is laktam egy ideig náluk, és akkor is még svájci turistákat is kísérgettem ott a híres nagy csata környékére, úgyhogy meglehetősen sok élményem volt ebből az időszakból. Voltak furcsa élményeim is egyébként, tehát voltam beduin esküvőn is, és az volt a furcsa, hogy esküvőn lehet itt ismerkedni. Tehát az ismerkedés azért nem úgy működik, mint nálunk, hogy bárki szórakozó helyekre jár így a helyi lányok közül, és akkor ott megismerkednek, hanem még olyan furcsa szórakozási vagy ismerkedési módszer is volt, hogy nem tudom, autóval megy valaki, és akkor mondjuk egy ilyen cetliket kidobál a lányoknak, és akkor úgy próbálnak meg kommunikálni. Tehát ilyen egyéb érintkezések nem nagyon működtek, kivéve az esküvőn. És az esküvő az azért volt nyitott, mert oda elmentek mind a két családnak a különböző tagjai, és akkor ott lehetett azért szóba legyedni tényleg úgy, hogy nem csak irányított módon, amit a család majd akar. Egyébként én is szóba elegyedtem ott valakivel, és hát néha már utána már zavaró volt az a pár kérdés, amit kaptam, hogy akkor most én mit gondolok a világról. Hát igazából semmit nem gondoltam, csak nem tudtam még, hogy itt már az, hogyha valakivel szóba elegyedsz az ellenkező neműek közül, és egyikötöknek sincsen éppen házastársa, hát akkor ott már itt tovább fonják a gondolatokat. Tehát nagyon-nagyon furcsa volt. Minden esetre ekkor még ugye Egyiptomba kimentem, de nem feltétlenül azért, hogy megnézzem az új üdülőparadicsomokat, hanem inkább az El Alameini ismerős miatt, akinek ott is volt nem messze egy ingatlanja. És utána pedig jöttek a tanulmányutak bőven, hiszen beindult az egyiptomi utaztatás, és először Hurghada volt a nagy úti célja a magyar vendégeknek, aztán jött Sharm el-Sheikh. Ugye lényegében az öböl két oldalán van, két partján. Hurghadába azért mentek nagyon sokan turisták, mert amellett, hogy ki lehetett próbálni azt, hogy milyen a Vörös-tenger vize, milyen csodálatos dolog itt búvárkodni, milyen jó szállodák épültek, amellett el lehetett menni Luxorba. Tehát tipikusan úgy működött a dolog, hogy még az elején elvittek Kairóba, esetleg Alexandriába, egy-két helyre még ott a környéken, és ez volt az egyiptomi túra. Utána már jöttek a chartergépek, és elvittek Hurghadába, ahol az egyre másra épülő, meg kiépülő szállodákban lehetett pihengetni, és élvezni azt, hogy itt tényleg nagyon jó az ellátás. És akkor jött az all-inclusive szállodáknak a világa. Azért van egy olyan legenda, hogy hát 10 egyiptomi utazóból 9-et elér a fáraó átka. Ez azt jelentette, és hát még sok esetben most is jelenti, hogy hát azért hasmenések gyakorta előfordulnak. Miért is vannak? Hát elsősorban azért, mert a higiéniai előírások nem túl szigorúak, és ami meg szigorú, azt se tartják be, tehát úgy mossák a gyümölcsöket, zöldségeket olyan körülmények között, amit nem bír az európai gyomor. És hát azt is megtanultam, hogy 2 olyan ellenszere van, ami igazából hatásos. Hát sokan azt szokták mondani, hogy hát akkor otthonról majd viszek gyógyszert. Hát az a dózis, ami nálunk van egy ilyen hasmenés elleni gyógyszerbe, hát ez a simogatás, tehát ez nem használod, kint ennek a sokszorosa kell, nagyon-nagyon sokszorosa. Úgyhogy a helyi gyógyszer azt úgy hívják, hogy antinál, és az az, ami megállítja, mert mondom, annak sokszorosa a hatóanyag tartalma, mint a Magyarországon kapható, és az elmulasztja a hasmenés rohamokat, azt tapasztaltam. Ez ilyen szintén közismert dolog annak, aki kiutazik, vagy már sokszor volt, és van a beduinok által kínált ilyen furcsa növény, és az is használt egyébként nekem. Meg hát van, aki azt mondja, hogy igen, hát akkor majd az alkohol rendbe tesz, hát először is ugye, aki nem szereti, bírja az alkoholt annyira, annak nem biztos, hogy ez hasznos, másrészt pedig ez egyáltalán nem egy univerzális módszer, van akinél bejön, van akinél nem. Úgyhogy ilyenek azért előfordulnak, tehát azért ezt mindenképpen tudni kell, meg ki kell mondani, hogy korrekt legyen a tájékoztatás. Azzal együtt Hurghada miért érdekes? Hát előbb-utóbb elkezdték kiépíteni azt az üzletsort, amit kifejezetten a turistáknak szántak. Egyébként Sorompó is lezárja ezt a szakaszt, és a helyiek azok úgy mehetnek be, hogy külön engedélyük van, vagy ha esetleg ott van üzletük, amit működtetnek. Egy picit hasonlított ez a Varadéróra mondjuk Kubában, ahol szintén létrehoztak egy szeparált részt a turisták kedvéért. Hát itt is van egy ilyen kis szeparált rész Hurghadában. Aztán utána hol megnyitják, hol nem. Minden esetre a turizmus rendkívül fontos Egyiptomnak, hiszen a GDP jelentős százalékát adja. A hurghadai fejlesztések aztán elindultak, és egyre szebb, egyre érdekesebb, egyre jobb szállodák épültek, és bőven jöttek ide a vendégek. Azt szoktuk mondani, hogy árérték arányos, hát mit is jelent ez? Ez az, hogy azt jelenti, hogy az ötcsillagos szállodák az árszintje, az meg se közelíti mondjuk az olaszországi, nem beszélve a franciaországi szállodák szintjét, tehát az ára sokkal magasabb a nyugat-európai ötcsillagosoknak, mint amennyiért Egyiptomban ötcsillagos szállodában nyaralhatunk, pihenhetünk. Ugyanakkor a külső megjelenés, a design, a medencék száma, a környező szórakozási lehetőségek, azok semmivel nem kevesebbek, tehát ilyen értelemben olcsóbban lehet egy ötcsillagos szállodában nyaralni, pihenni. És hát az élelmiszereket illetően pedig mondom, az all inclusive az azt jelenti, hogy itt rengeteg-rengeteg terméket kínálnak, azért a termékek esetében vigyázni kell. Sokszor azt szokták mondani, hogy még jégkockát se tegyünk a pohárba. Hát akármennyire is vigyázunk, szerintem szinte lehetetlen megállni, hogy legalább egyszer ne legyen gondunk, és ne kelljen többször menni mosdóba, mint ahányszor szeretnénk. De feletteti a látnivalók sokasága, meg az érdekességek ezeket a problémákat számunkra, úgyhogy azt gondolom, hogy megéri Egyiptomba elmenni bőven. Meg hát van, aki már olyan, hogy kemény az immunrendszere. A helyieket miért nem zavarja? Hát azért, mert sokkal erősebb ehhez edződött az ő immunrendszerük. Tehát náluk ez nem olyan probléma, mint nálunk, ahol azért sokkal keményebbek az előírások. A Hurkada környéki látnivalókról pedig csak annyit, hogy hát van itt ugyan ilyen kis bástya, nem messze, meg pár dolog, de igazából a tenger, a jó szállodák, a napfény, nagyon sokat süt a nap, tehát itt aztán szinte biztos, hogy nem fog szakadni az eső, amikor nyaralni megyünk, tehát ilyen értelemben biztosra lehet menni, és hát elmehetünk megnézni Luxort, meg környékét, tehát a királyok völgyét például, tehát a régi klasszikus egyiptomi gyönyörű emlékek sokaságát tudjuk megnézni. Az utóbbi időben, az elején még, amikor először itt voltam, akkor oda lehetett menni akár bérautóval, vagy a helyek szerveztek különböző utazásokat. Aztán utána volt egy pár merénylet, és megszigorították ezt, és csoportosan viszik a turistákat. Elején utána van ilyen kis védőautó, és viszik buszokkal. Hát azért nem csak az volt az oka ennek szerintem, hogy nagyon vigyázzanak a turistákra, hát az is nyilván, hanem az is, hogy így ott állnak meg az autóbuszok, ahol a helyek szeretnék, és hát általában nyilván, ahol baksist kapnak, és gyakorlatilag ahol megállnak, ott nyilván azért nem olcsók a termékek, a szuvenírek, az ételek, italok, ahhoz képest, hogy egyébként mennyibe kerülnek. Mert hogy alapszinten a magyar pénztárcának is olcsó Egyiptom, tehát hogyha a bazárban merünk alkudni, hogyha bárhol elmegyünk, ha taxizunk, akkor azért fillérekből is megoldjuk mindezt. De azzal együtt is érdemes, még ha rekkenő a hőség általában, még akkor is azt mondom, hogy más nem egy napernyővel a kezünkben, de megnézni egyszer a sok-sok csodát érdemes Luxorba elmenni. Sokan csinálják azt, hogy mondjuk elmennek egy hétre Hurkadába, és akkor utána meg elmennek még egy kétnapos kirándulásra a Kairóba is. Hát lelkük rajta, szerintem azért busszal elmenni, és utána meg visszajönni, vagy esetleg van ilyen, még ilyen non-stop túra is van, hogy este elindul, aztán meg utána másnap este visszajön, hát igazából nagyon elfáradunk. Tehát szerintem egy elmenni Hurkadából Kairóba, utána vissza, egyszerűbb elmenni egyszer Kairóba, szerintem külön, de nyilván mindenki, ahogy gondolja. Úgyhogy ilyenek is vannak. Tehát, hogyha Hurkadába mennek, akkor Luxor. Tehát szerintem az tényleg olyan, hogy reggel elindulunk, este visszajövünk, és akkor egy napot megérdi erre áldozni, utána meg pihengethetünk a tengerparton, de Kairó az meg egy külön utazás, de hogyha valaki azt mondja, hogy én egyszer akarok elmenni Egyiptomba, Hurkada a bázis, és elmegyek Luxorba és Kairóba, és hát akkor nem tudom, 3 napot, 4 napot utazik, és akkor olyan 2 igazi napot tud pihenni a tengerparton. De hát ez is jó, mert akkor sokat lát. Mindenki eldönti, hogy mit szeretne. Sharm el-Sheikh talán még modernebb, meg az üzletek kínálata esetében még jobb is mondjuk így bevásárolgatni, nézelődni, a márkás üzleteket felkeresni, mint Hurkada. Sharm el-Sheikhben is sokszor voltam, és hát itt ugye nehezebb elmenni Luxorba, mert ugye az öböl másik részén vagyunk, és Hurkadából egyszerűbb, de ha valaki igazából csak pihenni akar meg jó szállodákat, akkor ideális választás lehet számára, és hát itt is vannak bőven lehetőségek kirándulásokra, tehát itt azért a félsziget legszebb részeit bőven bejárhatjuk. És az biztos, hogy ez nagy élmény lesz számunkra. Egyébként, hogyha valaki mondjuk nem Hurkadába, nem Sharm el-Sheikhbe megy Egyiptomba, ugye ezt Sharm el-Sheikhnek meg Sharm el-Sheikhnek is mondják, ugye ezzel is, meg ellel is, akkor olyat is szoktak, hogy mondjuk Kairóba leszállnak, és akkor elindulnak egy nílusi hajótúrára, vagy az több más hajótúra is van. Amióta felépítették az Aszuáni gátat, azóta a hajók ott megállnak, tehát odáig elmennek, és tényleg ez önmagában egy pazar kirándulás, de krokodilok sincsenek már a Nílusnak ezen a részén. Tehát én először azt hittem, amikor elmentem, mondom, hogy a rendszerváltás évének, vagy talán 90-ben talán, akkor én vártam azt, hogy majd a Nílusban lesznek krokodilok, aztán kiderült, hogy már nincsenek krokodilok, mert amióta felépítették a gátat, azóta nem úsznak le már ennyire, de egyébként meg sok-sok krokodilt láttam a Nílusban, csak nem itt, hanem Ugandában. Az ugandai Nílus szakaszon ott rengeteg krokodilt láttam a Nílusban. Tehát vannak krokodilok a Nílusban, csak a felső szakaszokon. De Egyiptom azért érdekes volt, és hát nagyon sok magyar turista azért oda megy. A Vöröstengernek a tengeri élővilága csodálatos, tehát a földközi tengerhez képest a Vöröstenger jóval korallgazdagabb nagyon sok helyen. Ami még ennél is jobb, az mondjuk a Maldív-szigetek és környéke, szerintem így búvárparadicsom szempontjából, meg hát a nagy korallzátony Ausztráliában, de hát az már más kávéház. Ami még szerintem mindenképpen érdekes, az, hogy ha valaki Egyiptomba utazik, akkor biztos, hogy látni és érezni fogja, hogy a baksis, a borravaló az mindenhol kell. Meséltek az ismerőseim, hogy amikor az egyikük ugye pilóta volt, és leszálltak Egyiptomba, és nem akarták megtankolni a gépet, amíg baksis nem kaptak. Hát hiába volt kifizetve, meg van egy nemzetközi rendszer ennek, hát oké, de ahhoz még kell valami kis dolog, ami megolajozza azt az autót, ami odaviszi az üzemanyagot, a kerozint. Úgyhogy ez mindent áthat, úgyhogy ezt bele kell kalkulálni. De úgy egyébként olcsó mindent, tehát még a borravalóval együtt is olcsó, csak ez ilyen szokás arra fel, hogy mindig adsz valamennyit valahogyan. Úgyhogy ezzel is így együtt érdemes élni, hogyha ide látogatunk, meg hát az alkudozás az is benne van a pakliba. Ezzel együtt Egyiptom egy nagyon kellemes, jó kis úticél, szeretik a magyar turisták, van magyar búvároktató is, vannak olyanok, akik úgy érzik, hogy itt megtalálják a számításukat, és akkor ide is költöznek, ide is költöztek. Ezen kívül, ami még az észak-afrikai területeken rendkívül népszerű, az ugye Tunézia és Marokkó. Marokkóban Marrakesh és környéke. Marrakesh a lefejezettek terével együtt tényleg azt kell mondanom, hogy a turisták sokasága imádja, és nem véletlenül. Agadir a tipikus üdülőparadicsom Marokkóba, ahol a tengerparti nyaralások színhelye, és ahol igazából vakációznak leginkább a turisták, a magyar turisták is. Itt szintén egzotikus dolgokat láthatunk, például kecskéket, és a kecskék fölmásznak a pálmafákra, és akkor ott a pálmafákon vannak valamiért, és az jól érzik magukat. Tehát azért vannak itt is érdekes, meg izgalmas dolgok. Marrakeshben szintén találunk hatalmas nagy bazárt, és itt is az alkudozás kötelező, tehát ilyen értelemben a hangulat az hasonló, és a tenger is nagyon kellemes, bár a búvárkodásra, így a korallok figyelésére a Vöröstenger szerintem alkalmasabb. Marokkóban meg érdemes megnézni az Atlasz-hegység oázisait, azok gyönyörűek. Tunéziában meg Hamamet, az a fontos város, ahová nagyon sok magyar turista érkezik, meg Monasztir még, ami népszerű. Itt is a turisták kedvéért megcsináltak 3-4 csillagos szállodákat, és a 90-es évek idején a Skyway volt az első olyan utazási iroda, ami nagyon nagy sok magyar turistát utaztatott ide. Aztán tönkre mentek, és ez volt az első nagy csőd egyébként, amikor ott voltak a tunéziai tengerparton a magyar vendégek, és mondták, hogy hát oké, nem mehetnek vissza a szobába, mert nincsen kifizetve, kirakták őket, és a gép sem indult el, és akkor nagyon sokan ott éjszakáztak így a tengerparton, pokrócon meg, ahogy bírtak, és aztán valahogy haza jutottak így vagy úgy, de akkor még nem volt biztosítási rendszer, meg biztosítéki kötelezettség, és akkor valahogy kimentették őket, úgyhogy ez is érdekes időszak volt, és hát Tunézia volt az első, amikor talán még hamarabb elindult, mint ez a hurkadai turizmus Egyiptomba, mert Egyiptomba, mondom, hogy Kairóba mentek inkább az emberek menetrend szerinti járatokkal, és az első nagy afrikai charter az ugye Tunézia volt, Hamamet és környéke. Az egyiptomi az utána jött és erősödött föl, a marokkói az pedig hát nem annyira régi. Agadirba mentek, Marokkóba csárterek néha, de amióta van menetrend szerinti járat Marrakeshbe, azóta jött divatba. Észak-Afrikát, az észak-afrikai országokat turisztikai szempontból igencsak nagyra becsülik a magyar vendégek, vélhetően a mostani időszakban sem lesz ez másképpen. Észak-Afrika és a Szahara alatti Afrika hatalmas különbség. Tehát itt az arab kultúrából látunk érdekességeket, az arab gasztronómiát fogjuk tapasztalni, a pálmafák, az oázisok, a tevék, ezek, ami érdekes, és nem lehet összehasonlítani mondjuk egy ugandai szafari élménnyel, egy malavi szafari élménnyel, egy namibiai, egy dél-afrikai kirándulással. A Szahara alatti országok az más. Más terület, majd arról is mesélek valamikor a Világszámban itt önöknek, hogyha legközelebb is velem tartanak majd. Búcsúzik önöktől a műsorvezető, Kiss Róbert Richárd. További kellemes rádiózást kívánok, viszont hallásra!